füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 8. nap, 4. novella. A fiesolei prépost szerelmes valamely özvegyasszonyba, ki azonban nem szereti őt. Smidőn azt hiszi, hogy az asszonnyal hál, tulajdonképpen egyik szolgálójával hál, és akkor, a menyecske fivérei segítségével, a püspök rajta kapja el is a már befejezte novelláját, melynek elbeszélésével az egész társaság tetszését megnyerte, Smidőn a királynő Emiliához fordult, és jelezte néki akaratját, hogy el is a után mondja elő is novelláját. Ki is nyomban ekképpen fogott szóba? Nemes hölgyeim, hogy a papok és barátok s minden némű egyházi emberek mely igen kísértenek bennünket, már többel eddig elbeszélt novellából megbizonyosodott. Mivel azonban e tárgyban nem lehet annyit mondani, hogy még mindig nem maradna elmondani való, tehát amaz novellákon felül én is el akarok mondani nektek egyet bizonyos prépostról, ki mindenáron azt akarta, hogy egy nemes hölgy kedvét töltse, akár ínyére vagyon annak, akár nincs. Ez pedig okos hölgy lévén, úgy bánt el vele, miként megérdemelte. Miként valamennyien tudjátok, Fiesole, melynek dombját Firenzéből is láthatjuk, ősrégi és valaha nagyhatalmú város volt, holott ma egészen tönkre jutott. De azért mindig volt püspökes ma is van. Ottan a székesegyháztő szomszédságában volt valaha bizonyos Monna Pizzarda nevezetű nemes hölgynek birtoka, s nem éppen nagyháza. Mivel pedig nem volt túlságosan vagyonos hölgy, az esztendőnek nagyobb részében ottan lakott két öccsével, kik derék és jól nevelti fiak voltak. Történt pedig, hogy mivel eme hölgy rendszerint a székesegyházba járt, s még fiatal, szép és szemrevaló teremtés volt, a székesegyház prépostja hogy volondul beleszeretett, hogy szinte már helyét sem lelte miatta. És kevés idő múltán oly vakmerőségre kapott, hogy ő maga elárulta gerjedelmét az asszonynak, s kérte, vegye szívesen szerelmét és szeresse őt, miként ő szereti. Eme prépost pedig esztendeit tekintvén öreg volt már, de szívében fölöttébb ifjú, hegyke és magabizakodó, és azt hitte, hogy néki mindent szabad. Viselkedése és jelleme pedig oly kényeskedő és utálatos volt, oly pöffeszkedő és kellemetlen, hogy senki nem szívelhette. És legkevésbé szívelte a ma fent mondott hölgy, ki nem csak hogy ki nem állhatta, hanem jobban utálta, mint a fejfájást. Miért is okos asszony lévén, felelt néki ekképpen, uram, fölöttébb nagy tisztességre ám, hogy szeretsz engemet, illendő tehát, hogy én is szeresselek, s én szívesen szeretni is foglak. De a mi szerelmünkbe sohasem szabad tisztességtelen dolognak elegyednie. Te lelki atyám, vagy sazon felül pap, s bizony már gyorsan közeled el az akkorhoz, miért is tisztességes és erkölcsös életet kell folytatnod. Másfelől én sem vagyok már ifjú leány, kihez efféle szerelmeskedés illenék, hanem özvegyasszony vagyok. Te pedig tudod, mely tisztes életmódot kívánnak özvegyasszonyoktól. Annak okáért neved zokon, ha sohasem foglak szeretni oly módon, miként kívánod, s azt akarom, hogy te se szeressek képpen. A prépost, bár ez alkalommal többet nem ért el, éppenséggel nem csüggett, s nem adta meg magát az első csapásra, hanem léha találékonysággal sűrűn ostromolta az asszonyt mind levelekkel, mind üzenetekkel és személy szerint is, valahányszor látta belépni a templomba. Miért is a hölgy úgy vélte, hogy emet a lakodás túlságosan kellemetlen és bosszantó, és feltette magában, hogy olyképpen rázza le a nyakáról a papot, miként az megérdemli, mivel hogy másképpen nem tudta. De semmit nem akart cselekedni, minek előtte testvéreivel meg nem beszélte. Sel mondotta nékik, hogyan viselkedik irányában a prépost, s azt is, hogy ő maga mi tervet főzött ki, s mivel azok teljességgel rája bízták a dolgot, a hölgy kevés napok múltán szokása szerint elment a templomba. Amint a prépost megpillantotta, azon nyomban hozzálépett, és szokása szerint bizalmaskodó módon szóba elegyedett véle. Midőn a hölgy maga felé jönni látta, vidám arccal tekintett rá, s minek utána félre vonultak, és a prépost a szokott módon teli beszélte fejét, a hölgy nagyot sóhajtván szólott ekképpen. Uram, gyakorta hallottam emlegetni, hogy nincsen olyan erős vár, melyet ha naponta ostromolnak, végezetül el ne foglalnának. S most nyilván látom, hogy vélem is ez történt. Addig-addig settenkedtél utánam, hol hízelkedő szavakkal, hol ilyen, hol amolyan kedveskedéssel, hogy rávittél megszegnem szándokomat, és íme hajlandó vagyok, ha csak ugyan annyira tetszem, odaadni néked magamat. Mondotta erre a prépost nagy vidáman, Madonna, szívesen köszönöm. Őszintén szólván fölöttébb csodálkoztam, hogy oly nagy ideig tartogattad magadat, ha meggondolom, hogy ilyesmit még más asszonyoknál soha nem tapasztaltam. S még több, gyakorta mondogattam magamban. Ha az asszonyok ezüstből volnának, nem lehetne pénzt verni belőlük, mivel hogy nem állná meg egyikük is a tűzpróbát, de mostan ne firtassuk ezt. Hol és mikor találkozhatunk? Felelte erre a hölgy. Édes uram, amikor lehet akármikor, midőn kedvünk tartja, mivel hogy nékem nincsen férjem, kinek számot kellene adnom éjszakáimról. Csak azt nem tudom kitalálni, hogy hol, felelte a prépost. Hogy nem tudod, hát a házadban, felelte a hölgy. Uram, te tudod, hogy két öcsém van, kik éjjel és nappal cimboráikkal járnak haza, már pedig a házam nem valami nagy, s éppen ezért ott nem lehet, ha csak nem akarna az ember néma módjára viselkedni, meg sem mukkanni, és vakok módjára sötétben tapogatódni. Ha így akarod, lehet, mivel hogy ők feléje sem néznek a szobámnak. De az ő szobájuk oly közel vagyon az enyémhez, hogy még a legcsöndesebb mukkanás is áthallatszik. Mondotta akkor a prépost. Madonna, ennek miatta ugyan sem egy, sem két éjszakával el nem halasztjuk a dolgot. Majd én közben kieszelem, hol lehetünk nagyobb nyugalomban. Mondotta a hölgy. Uram, csak rajtad áll. De arra az egyre kérlek, hogy mindez titokban maradjon, és soha senki meg ne tudjon belőle valamit. Akkor mondotta a prépost. Madonna, emiatt ne félj, s ha lehetséges, intézd úgy, hogy ma estére együtt lehessünk. Felelte a hölgy. Kedvemre vagyon. S kioktatván őt, hogyan és mikor kell jönnie, elbúcsúzott tőle s hazament. Volt pedig eme hölgynek valamely szolgálója, ki már nem volt éppen fiatal, de hogy csúf és torz volt ábrázatja, hogy nem akadt volna egy hamar hozzája fogható. Mivel hogy orra mélyen be volt lapítva, szája idétlen volt, ajkai duzzadtak, fogai pedig rendetlenek és nagyok. Hozzá még kancsalított, szeme folyton csöpögött, arcának színe pedig zöld volt, meg sárga, mintha nem is fiesoléban, hanem sinigagriában töltötte volna a nyarat. És mindezeken felül sántított, és jobb oldala kissé béna volt. Eme szolgálónak neve volt Leona. Mivel pedig olygen osmány volt az ábrázatja, mindenki csak Leokádiának nevezte. És ám bátor külseje torz volt, mégis volt benne némi nemű huncutság. Ezt tehát a hölgy magához hívatta, s szólott hozzá ekképpen. Leokádia, ha megteszel nékem ma éjjel valamely szolgálatot, szép új inget adok néked ajándékul. Leokádia, mikor az inget hallotta emlegetni, felelte. Madonna, ha inget ajándékozol nékem, egyébről nem is szólván, a tűzbe is belevetem magamat. Jól van, mondotta a hölgy. Tehát azt kívánom, hogy ma éjszaka valamely úrral hájágyamban, s légy hozzá kedves, és jól ügyelj, hogy meg se mukkanj, nehogy öcséim meghalljanak, mivel tudod, hogy a szomszéd szobában alszanak. Annak utána pedig megkapod az inget. Mondotta erre Leokádia. Hálok én akárhattal is, nemhogy egyel, ha hogy kelletik. Amint tehát az este leszállt, a megegyezés szerint megérkezett prépost uram, az ifjak pedig, miként a hölgyel megbeszélték, ott voltak szobájukban, és nagy hangosan tettek-vettek odabent. Miért is a prépost a sötétben halkan besurrant a hölgynek ágyas házába, s az asszonynak meghagyása szerint az ágyhoz ment, a másik oldalról pedig Leokádia ment az ágyba, kit is a hölgy pontosan kioktatott teendője felül. Prépost uram abban a hiszemben, hogy a hölgy fekszik mellette, karjaiba ölelte Leokádiát, s némán kezdte csókolgatni. Leokádia pedig őt, és a prépost kezdett mulatozni véle, és birtokába vette a magyar gyönyörűséget, melyre hogy rég ideje sóvárgott. Mikor a hölgy úgy gondolta, hogy a dolog megtörtént, figyelmeztette testvéreit, végezzék most már azt, mi a megbeszélés szerint hátra vagyon. Azok tehát nesztelenül kiosontak szobájukból, lementek a piacra, s dolgokban, mit végrehajtani kívántak, jobban kedvezett nékik a szerencse, mint sem ők maguk kívánhatták volna. Mivel hogy a meleg nagy volt, a püspök éppen kérdezősködötte meg két ifjú felől, hogy meglátogassa őket szórakozás és iddogálás okából. De mikor látta, hogy jönnek, nyomban értésökre adta kívánságát, s akkor meg is indult vélük, s beléptek a hűvös kis udvarba, hol sok lámpa égett. Sott nagy élvezettel iddogált velük azoknak finom borából. És iddogálás közben szólottak az ifjak. Uram, mivel oly kegyes voltál hozzánk, hogy méltóztattál meglátogatni szerény házunkban, melybe éppen meg akartunk hívni, arra kérnénk, kegyeskedjél megtekinteni valamely érdekes dolgot, mit néked megmutatni kívánunk. Felelte a püspök, hogy szívesen megteszi. Miért is az egyik ifjú égő fáklyát fogott kezébe, s megindult előre, nyomában pedig a püspök és a többiek mind, és egyenesen a szobába vezette őket, melyben prépost uram feküdt Leokádiával. Ki is, hogy hamarabb célhoz érjen, vágtában lovagolt, s mire ezek odaérkeztek, már több mint 3 mérföldet megtett. Miért is bágyattán pihent, magához ölelvén Leokádiát, ám bár igen nagy volt a hőség. Minek utána tehát az ifjú, kezében a fáklyával belépett a szobába, nyomában pedig a püspök s mind a többiek, megmutatták néki a prépost uramat, ki karjaiban tartotta Leokádiát. Ezen közben a prépost uram felébredt, s mikor látta a világosságot, s körös körül emegy gyülekezetet, szörnyű szégyenkezésében és félelmében a takaró alá dugta fejét. Akkor a püspök keményen lepocskondiáztas parancsolta néki, hogy bújjon ki a takaró alól, s nézze meg, kivel hált. Midőn a prépost megismerte, hogy a hölgy lóvá tette, mindemiatt, mint pedig a reája háromló gyalázat miatt hirtelenében a világ legboldogtalanabb emberének érezte magát. S minek utána a püspök parancsára felöltözködött, szigorú őrizettel hazakísérték, hogy bűnéért kemény bűnbánatot tartson. Annak utána a püspök tudni kívánta, hogyan esett a dolog, hogy a prépost Leokádiával a hölgynek szobájában feküdt ágyba, az ifjak pedig mindent rendre elmondottak néki. A püspök ennek hallatára fölöttébb megdicsérte a hölgyet, s ugyancsak az ifjakat, mivel úgy bántak el véle, amint megérdemelte, anélkül, hogy papnak vérével szennyezték volna kezüket. A püspök parancsára a prépost 40 napig siratta eme bűnét, de a szerelem és a bosszúság miatt még több mint 49 napig vezekelt miatta, nem is szólván arról, hogy még nagy sok ideig ennek utána nem mehetett ki az utcára, hogy a gyerekek ujjal nem utogattak volna rá, ekképpen szólván, nézd csak, ez az, aki Leokádiával hált. Ez pedig annyira bántotta, hogy szinte belé volondult. És hát ekképpen rázta le nyakáról a derék hölgy a kiállhatatlan prépost tolakodását, Leokádia pedig ezen a réven inget nyert és élvezetes éjszakát. 5. novella. Firenzében három ifjú lehúzza egy marchelyi bírónak a nadrágját, miközben a bíró székében ül, s igazságot teszen minek utána Emilia elbeszélése véget ért, s az özvegyasszonyt mindenki dicsérte, a királynő Filostratóra pillantván szólott ekképpen. Most rajtad az elbeszélés sora. Miért is az nyomban felelte, hogy készen van, sekképpen fogott szóba, gyönyörűséges hölgyeim, amaz körülmény, hogy el is a kevéssel ennek előtte említette a ma bizonyos Masaud el Saggio nevezetű ifjút, arra indít engemet, hogy elhallgassam azt a novellát, melyet elmondani szándékoztam, se helyett róla s némely cimboráiról mondjak novellát, mely ugyan nem tisztességtelen, de oly szavak fordulnak elő benne, melyeket ti szégyellenétek kimondani. De annyi benne a nevetnivaló, hogy mégiscsak elmondom. Miként bizonyára valamennyien tudjátok, városunkba gyakorta kerülnek marchelyi hivatalnokok, kik mind valamennyien kicsinyes emberek, soly szűkösen és nyomorúságosan élnek, hogy minden cselekedetökből kiri a piszkos zsugoriság. És emevelők született hitványságok és fukarságok miatt olyan bírákat és jegyzőket hoznak magukkal, kik szemlátomást inkább az ekeszarva mellől, vagy a varga műhelyből kerültek elé, mint a törvénytudományos kolájából. Nos tehát, midőn egyszerre féle ember jött hozzánk helytartónak, ama sok bíró között, kiket magával hozott, elhozott bizonyos nicoladasan Lepidio nevezetűt is, kik is leginkább hasonlatos volt némi nemű lakatos legényhez, s ezt is odaültették a többi bírák közé, hogy a peres ügyek tárgyalásában részt vegyen. S miként gyakorta megtörténik, hogy a polgárok, ám bátor semmi dolguk nincs a törvényházban, mégis oda csődülnek, akképpen történt, hogy Masaud el Saggio egy reggelen valamely barátját keresvén, oda tévedt. S mikor odaért, oda pillantott, hol a manicola uram ült, s észrevette, mely csodabogár, és tetőtől talpig szemügyre vette őt. S mikor végignézte füstrágta prémes kucsmáját a fején, toltartóját az övében, zekéjét, mely kilógott felső kabátja alól, s minden egyéb furcsaságát, mit rendes és tisztességes emberen ugyan látni nem lehetett, egyebek közt látott rajta olyas valamit, mi vélekedése szerint minden egyébnél furcsább volt, mégpedig a nadrágját. Tudnillik, ahogy ült, szűk ruhája elől szétnyílott, és akkor látta, hogy nadrágjának az ülepe egészen a térdéig lefityeg. Miért is nem sokáig bámészkodott, hanem semmit nem törődvén tovább azzal, kit keresett, más emberek keresésére indult, s meg is lelte két pajtását, kik közül egyiknek neve volt Ribi, másiké pedig Matteuszó, mindegyikép oly mulatságos fickó, mint maga Masó, és szólott hozzájuk ekképpen. Ha rám hallgattok, gyertek velem a törvényszékre, mivel megmutatom nektek a legfurább csodabogarat, mit világéletetekben láttatok. Tehát elment velük a törvényszékre, s megmutatta nékik a mabírót és annak nadrágját. Azok már messziről hahotára fakadtak eme furcsaságon, s mikor közelebb jutottak a dobogóhoz, melyen a bíró uram ült, látták, hogy könnyűszerrel be lehet bújni a dobogó alá, s ezen felül látták, hogy a deszka, melyen bíró uram lába nyugodott, el van törve, úgyhogy kényelmesen bedughatta rajta az ember a kezét és a karját. És ekkor Masó mondott a cimboráinak, amondó vagyok, hogy húzzuk le róla a nadrágját, mivel hogy igen könnyen megtehetjük. Már mind a három cimbora kitalálta a dolognak módját. Miért is meghányták vetették, mit kell tenniük s mondaniok, és másnap visszatértek oda. mivel pedig a törvényszék zsúfolva volt emberekkel, Matteuzzo észrevétlenül bebújt a dobogó alá, s odamászott egészen addig a deszkáig, melyen a bíró a lábát nyugtatta. Akkor Masó egyik oldalról odalépett bíró uramhoz, s megfogta kabátjának egyik csücskét, Ribi pedig, a másik oldalról odalépvén hasonlatos képpen cselekedett. S akkor Masó ekképpen fogott szóba, uram, ó, uram, az Istenre kérlek, rendeld, hogy a tolvaj, ki ott áll a másik oldaladon, minek előtte még elillan innen, adja vissza nékem a ma pár csizmámat, mit ellopott tőlem. És ne merje tagadni, hisz nincs még egy hónapja, hogy láttam, mikor megtalpaltatta. A másik oldalon Ribi kiabált nagy hangon, uram, ne higgy neki, mivel hogy enyveskezű fickó ez. És mivel tudja, azért jöttem ide, hogy visszaköveteljem tőle egyik iszákomat, mit tőlem ellopott, ő is nyomban idejött, s mostan a csizmáról beszél, mely pedig tud Isten, mióta megvan már nékem. Ha pedig nem hiszel szavamnak, idehozhatom tanúskodni Locsi Fecsi szomszédasszonyt és Dundi Bélmosó asszonyt, meg azt, ki a szemetet összeszedi a Santa Maria Verzaiáig, aki látta őt, midőn bejött a városba. A másik oldalon Masó nem engedte szóhoz jutni Ribit, hangosabban ordított, Ribi pedig még hangosabban. Miközben a bíró felállt, hogy közelebbről és jobban hallja őket, Matteuzzo felhasználta az alkalmat, benyúlt a törött deszkarésén, megragadta a bíró nadrágjának ülepét, s nagyot rántott rajta. A nadrág nyomban lecsúszott, mivel hogy a bíró vékony dongájú, sovány emberke volt, ki is mikor a dolgot megérezte, s nem tudta mire vélni, össze akarta vonni elől a ruháját s betakarni magát, és le akart ülni. De egyfelől Masó, másfelől Ribi fogta, s hangosan ordítoztak. Uram, méltatlanul bánsz vélem, ha hogy nem teszel igazságot, s nem akarsz meghallgatni, s el akarsz menni innét. Efféle csekély dologban, mint ez, erre mi felénk semmi némű írásra nincsen szükség. Sefféle szájaskodás közben addig-addig fogták a kabátját, míg nem mindenki, ki csak a törvényszéken volt, észrevette, hogy lehúzták a nadrágját. Matteuzzo pedig, minek utána egy darabig fogta, végezetül eleresztette, kimászott s észrevétlenül eltávozott. Ribi, mikor már megelégelte a dolgot, szólott ekképpen, esküszöm az Istenre, hogy megyek a főtörvényszékhez. Masó a másik oldalról eleresztvén kabátját, szólott, nem, én bizony mindaddig visszajövök ide, míg nem egyszer több lesz a ráérő időd, mint ma. És elinaltak, egyik jobbra, másik balra, ahogy csak a lábok bírta őket. Bíró uram mindeneknek szeme láttára felhúzta nadrágját, s, mintha csak álmából ébredt volna, megvilágosodott akkor elméjében az egész csíny, s kérdezte, hová lettek azok, kik a csizmán és iszákon összeperlekedtek. De hogy nem találta őket, megesküdött az Úristen beleire, hogy mindenképpen meg kell tudnia, vajon szokás-e Firenzében lehúzni a bírákról a nadrágot, mikor éppen törvényt ülnek. Másfelől a helytartó, mikor hírét vette a dolognak, nagy veszekedést csapott. Akkor barátai megmagyarázták néki. Ez csupán azért történt vele, hogy megmutassák néki, a firenzeiek tudják, hogy bírák helyett birkákat hozott közéjük, mert így módon olcsóbban megúszta a törvénykezést. Miért is jobbnak vélte hallgatni, s ezúttal a dolognak nem lett semmi folytatása. 6. novella. Bruno és Buffalmazzo ellopja Zalandino disznóját. Ráveszik őt, hogy próbát tegyen gyömbérpirulával meg édesborral, hogy nyomára jusson a disznónak. Neki magának egymás után beadnak állóéban főzött két vagy gyömbérpirulát, s akkor ráolvassák, hogy ő maga volt a tolvaj. Tetejében még kénytelen váltságdíjat adni nékik, hogy el ne mondják feleségének alig, hogy véget ért Filostrató novellája, melyen sokat nevettek, a királynő parancsolta Filoménának, hogy utána novellát mondjon. Ki is ekképpen fogott szóba? Kedves hölgyeim, miként Filostratót Masó del Saggio neve indította arra, hogy elmondja a maz novellát, melyet most hallottatok, szakasztott úgy indít engem Zalandinónak és cimboráinak neve arra, hogy elmondjak róluk egy másik novellát, mely is, bizonyosra veszem, tetszeni fog néktek. Nem is szükséges néktek magyarázgatnom, ki volt Zalandino, Bruno és Buffalmazzo, mivel hogy már előbb eleget hallottatok róluk. Annak okáért mindjárt tovább megyek, és elmondom, hogy Zalandinónak nem messzire Firenzétől volt egy kis birtoka, melyet felesége hozományul kapott. Ebből egyéb jövedelmein kívül évente volt egy disznaja, és szokásában volt decemberben feleségével együtt kimenni a tanyára, hol is leölték a disznót és felfüstölték. Történt egyszer, hogy felesége éppen kissé rosszul érezte magát, miért is Zalandino egymagában ment ki disznóölésre. Mikor Bruno és Buffalmazzo ennek neszét vették, s megtudták, hogy a felesége nem megy ki, elmentek valamely paphoz, ki szívbéli barátjuk volt, Zalandinónak pedig szomszédja, hogy néhány napot nála töltsenek. Szalandrino éppen a ma reggelen ölte le a disznót, melyen ezek kiértek, s mikor meglátta pajtásait a pappal, behívta őket, s mondá nekik, Isten hozott benneteket. Szeretném, ha megnéznétek, mely kitűnő gazda vagyok. S bevezetvén őket házába, megmutatta nékik a madisznót. Azok látták, hogy a disznó gyönyörű, s Szalandrinótól hallották, hogy családja számára fel akarja füstöltetni. Szólott akkor Bruno Eynye, milyen ostoba vagy, add el, s mulassuk el az árát. Az asszonynak pedig mond, hogy ellopták. Felelte Szalandrino, de hogy adom, hisz nem hinné el, s kizavarna a házból. Ne is fáradjatok, mivel hogy úgysem teszem meg. Hiába beszéltek akármennyit, nem mentek semmire. Szalandrino meghívta őket vacsorára, de oly savanyú ábrázattal, hogy azoknak nem volt kedvük véle vacsorázni, s elbúcsúztak tőle. Akkor Bruno mondta Buffalmaccónak, ellopjuk mint magunk ma éjszaka eme disznót. Felelte Buffalmaccó, ugyan hát van rá mód. Felelte Bruno, a módját én már látom, ha ugyan nem viszi el onnét, hol az imént volt. Hát akkor lopjuk el, mondotta Buffalmaccó, miért ne lopnánk el mink, aztán majd a tisztelendő atyával együtt jót lakmározunk belőle. A pap is mondotta, hogy fölöttébb javalja a dolgot. Akkor szólott Bruno, csak hogy némi nemű huncutsággal kell ám hozzálátnunk. Te tudod, Buffalmaccó, hogy Szalandrino milyen zsugor is mi szívesen iszik, ha más fizet. Menjünk hát s vigyük el a kocsmába, hol is a pap tegyen úgy, hogy megvendégel bennünket, s mindent ő fizet, és nem engedi meg, hogy Szalandrino bármit is fizessen. Ez pedig majd leszopja magát, s akkor a mi munkán könnyű leszen, mivel hogy rajta kívül egy lélek sincs a tanyán. Sakképpen cselekedtek, ahogy Bruno mondotta. Szalandrino látván, hogy a pap nem engedi fizetni, neki látott az ivásnak, s bár nem sok kellett neki, rengeteget vedelt. S mikor már jól bent jártak az éjszakában, távozott a kocsmából, mivel vacsorázni sem akart már. Bement házába, s abban a hiszemben, hogy bezárta a kaput, holott nyitva hagyta, lefeküdt aludni. Buffalmaccó és Bruno elment vacsorázni a paphoz, s vacsora után magukhoz vettek bizonyos szerszámokat, hogy betörjenek Szalandrino házába azon az oldalon, hol Bruno kitervelte. Nesztelenül odalopóckodtak hát, de hogy a kaput nyitva lelték, azon mentek be, s meglelvén a disznót, magukkal vitték a papnak házába, hol is elrejtették, s aludni tértek. Szalandrino reggel, mikor a bornaggőze kiszállott fejéből, fölkelt, s ahogy lement, körülnézett. Nem látta a disznaját, de látta, hogy a kapu nyitva van. Miért is fűtől fától megkérdezte, vajon nem tudják-e, kilopta el a disznót. S mivel nem akadt nyomára rettentő ordítozást csapott, jaj, szegény fejemnek ellopták a disznómat. Bruno és Buffalmaccó, ahogy felkeltek, elindultak Szalandrinóhoz, hogy hallják, mit beszél a disznóról. Ki is rájuk pillantott és szinte zokogva hívta őket, mondván, jaj, cimborák, ellopták a disznómat. Bruno odalépett hozzája, s odasúgta neki, csoda, hogy végre ez egyszer volt magadhoz való eszed. Jaj, jaj, mondta Szalandrino, bizony úgy igaz, ahogy mondom. Csak mondd így, szólott Bruno, csak ordíts torkot szakadtából, hadd higgyék, hogy csak ugyanígy esett a dolog. Akkor Szalandrino még hangosabban ordítozott mondván, de az Isten fáját, színigasság, amit mondok, hogy ellopták. Bruno pedig szólott ekképpen, csak fújjad, így kell beszélni, csak ordíts, hadd hallják, hadd higgyék, hogy így esett. Felelte Szalandrino, te meg kárhozatba viszed a lelkemet. Te nem hiszed, amit mondok. Pedig kössenek fel a nyakamnál fogva, ha nem lopták el. Mondotta akkor Bruno, Eynye, hát ez hogyan történhetett? Hiszen tegnap még itt láttam. Azt hiszed elhiteted velem, hogy csak úgy lába kelt? Felelte Szalandrino, pedig úgy van, amint mondtam, Eynye hát lehetséges, mondotta Bruno, de vízisten, felelte Szalandrino, így van a dolog. Most aztán benne vagyok a csávában, s azt sem tudom, hogyan menjek haza. A feleségem nem hiszi el, s ha el is hiszi, esztendeig nem lesz tőle békességem. Szólott akkor Bruno, Isten engem úgy segéljen, ez bizony baj, ha igaz. De tudod, Szalandrino, tegnap este én oktatgattalak, hogy ekképpen beszélj. Nem szeretném, ha az asszonnyal együtt bennünket is lóvá akarnál tenni. Akkor Szalandrino ordítozni kezdett és mondotta, Eynye, hát mi hasznotok van belőle, ha kétségbeesésemben káromlom az Istent meg a szenteket. Mondom, hogy ma éjszaka ellopták a disznómat. Akkor megszólalt Buffalmaccó, ha így vagyon a dolog, akkor törni kell a fejünket, hogy módját ejtsük, miképpen szerezzük vissza. Hát miféle módját lehetne kieszelni, kérdezte Szalandrino, mondotta akkor Buffalmaccó, annyi szent, hogy nem Indiából jött ide valaki ellopni a disznódat. Bizonyosan valamelyik szomszédod aludas benne. És, ha valamennyit összegyűjthetnéd itten, én bizony értem a kenyér és sajt próbát, s akkor majd nyomban megtetszik, kilopta el. Hogyne, szólt közbe Bruno, ugyan sokra mennél a kenyér és sajt próbával ezeknél a szedett-vedett uraknál, kik melletted laknak, mivel bizonyosra veszem, hogy közülök lopta el valamelyik. Hiszen, ha megorrontják a próbát, nem fognak eljönni. Hát mit évők legyünk? Kérdezte Buffalmacco, felelte Bruno. Szelíd gyömbérpirulával meg finom édesborral meg lehetne csinálni. Meg kell hívni őket egy kis italozásra. Gyanútlanul el fognak jönni. És a gyömbérpirulát épp úgy meg lehet babonázni, mint a kenyeret meg sajtot. Szólod Buffalmacco? Bizisten igazad van. Hát te, Calandrino, mit szólsz hozzá? Belevágjunk. Felelte Calandrino, de mennyire? Kérlek is rá, az Isten szerelmére. Mivel, ha legalább megtudnám, hogy ki volt, azt hiszem, félig meddig megvigasztalódnám. Hát jó, mondotta Bruno, én szívesen bemegyek Firenzébe, hogy meghozzam eme dolgokat a kedvedért, ha pénzt adsz rá. Volt Calandrinónak, vagy 40 soldója, mit is odaadott neki. Bruno tehát bement Firenzébe egyik barátjához, ki fűszerszámkereskedő volt, vásárolt egy font szelíd gyömbérpirulát, és csináltatott kettőt vagy gyömbérből, melyeket beteg májra való keserű álóéval kevertetett. Annak utána meghengergette mind a kettőt cukorban, valamint a többit, s nehogy összetévesse avagy felcserélje őket, bizonyos kis jelettet reájok, melyről könnyűszerrel felismerte őket. S minek utána vásárolt még egy üveg finom édesbort, visszatért a tanyára Calandrinóhoz, s mondotta néki, intézd úgy, hogy meghívjad holnapra magadhoz egy italborra azokat, kikre gyanakodol. Ünnepnap vagyon, mindenki szívesen eljön, én pedig ma éjszaka Buffalmaccóval egyetemben megbabonázom a pirulákat, holnap pedig idehozom házadba, s a kedvedért majd én magam osztom ki, s megteszem és elmondom mindazt, mit mondani és tenni kell. Calandrino tehát ekképpen cselekedett. Másnap reggel nagy sereg firenzei ifjú gyűjtött egybe, kikot nyaraltak, meg parasztokat, a templom előtt a szilfa haladt, s akkor odajött Bruno és Buffalmaccó egy doboz pirulával s egy üvegborral, és minek utána azokat mind körbeállították, szólott Bruno. Urak, el kell mondanom azokát, melyért itt vagytok, hogyha olyasmi történik, mi nem lenne ínyetekre, meg ne haragudjatok reám. Az itt jelenlevő Calandrinótól ma éjszaka ellopták hízott disznaját, s nem tud nyomára jutni, kilopta el. Mivel pedig senki más nem lophatta el, csak valaki közülünk, kik itt vagyunk, mindegyiteknek le kell nyelnetek egy-egy ilyen pirulát meg egy italbort. Tudjátok meg már most, hogy az, ki a disznót ellopta, nem bírja lenyelni a pirulát, sőt keserűbbnek fogja érezni a méregnél s kiköpi. Éppen ezért, minek előtte ilyen szégyenesnék rajta ennyi ember szeme láttára, talán jobb volna, ha az, ki ellopta, megy onná a tisztelendő úrnak, s akkor én nem firtatom tovább a dolgot. Valahányan csak ott voltak, mind azt mondották, hogy szívesen lenyelik a pirulát. Miért is Bruno sorba állította őket, közéjük besorozta Calandrinót, s egyik végén elkezdvén, sorra mindegyiknek beadta a maga piruláját. Mikor pedig Calandrinóra került sor, elővette az egyik vagy gyömbér pirulát, s a kezébe adta. Calandrinó nyomban a szájába vette, s rágni kezdte. De alig hogy megérezte az áloé ízét, nyomban kiköpte, mivel oly keserű volt, hogy nem bírta ki. Akkor az emberek egymásra néztek, kiki a másiknak arcát kémlelte, hogy lássák, ki fogja kiköpni. És Bruno még nem is végezte be az osztogatást, s miközben úgy tett, mintha rá se hederítene a dologra, hallotta, amint a háta mögött mondogatták, ejha, Calandrino, mit jelent ez? Miért is nyomban hátrafordult, s látván, hogy Calandrino kiköpte a magáét, szólott, megállj csak, talán mások miatt köptet ki. Fogd ezt a másikat. Selővette a másikat, és szájába dugta Calandrinónak, és tovább osztogatta a pirulát azoknak, kik még nem kaptak. Calandrino, ki már az elsőt is keserűnek érezte, most úgy érezte, hogy ez még százszorta keserűbb. Mindazonáltal szégyellette kiköpni, egy darabig a szájában tartotta, és szájában tartván oly kövér könycseppek budjantak szeméből, mint egy-egy mogyoró. Végezetül azonban, mikor már tovább nem bírta, ezt is kiköpte, mint az elsőt. Buffalmacco és Bruno inni adott a társaságnak, kik is midőn a többiekkel együtt ezt látták, valamennyien mondották, egészen bizonyos, hogy maga Calandrino lopta el a disznót, és némelyek keményen megszitták miatta. De mikor eltávoztak, s Bruno és Buffalmacco hármasban maradt Calandrinóval, Buffalmacco ekképpen adta fel a szót, én amúgy is bizonyosra vettem, hogy magad loptad el, s csak azért akartad velünk elhitetni, hogy más volt a tolvaj, hogy ne kellessék még egy italbort sem adnod nekünk abból a pénzből, mit a disznóért kaptál. Calandrino, ki még most sem köpködte ki egészen az álloé keserűségét, esküdözni kezdett, hogy ő bizony nem lopta el. Szólott akkor Buffalmacco, Hát mondd meg igaz lelkedre, cimbora, mennyit kaptál érte? Kaptál-e hatot? Szalandrino ennek hallatára szinte kétségbe esett. Mondotta akkor néki Bruno, ide hallgass, Szalandrino, volt valaki a társaságban, kivelünk evett a pirulából és ivott a borból, s azt mondotta nékem, hogy van nálad ide fönt egy leányzó, kit szerető gyanán tartasz, s néki adsz mindent, mit el tudsz dugdosni. Ez tehát bizonyosra veszi, hogy a disznót is eme leányzónak küldötted. Hiszen leri rólad, mekkora huncut vagy. Egyszer elvittél bennünket a Mugnone mentén fekete köveket szedni, s mikor mi lépre mentünk, ott hagytál a faképnél. Annak utána el akartad hitetni velünk, hogy megtaláltad a követ. Mostan pedig azt hiszed, esküdözéssel elhiteted vélünk, hogy ellopták tőled a disznót, holott pedig bizonyosan elajándékoztad avagy eladtad. De most már tapasztaltuk és ismerjük tréfáidat. Bennünket többé ugyanlóvá nem teszel. Mivel pedig őszintén szólván a babonázással sok fáradtságunk volt, illendőnek véljük, hogy megajándékozzál bennünket két pár kappannal, mert különben mindent elmondunk Monnatessának. Szalandrino látván, hogy nem hisznek néki, úgy érezte, hogy elég volt már a bosszúságból, s nemigen áhítozott feleségének nyelvelésére. Hát odaadta nekik a két pár kappant. Azok pedig, minek utána felfüstölték a disznót, bevitték Firenzébe. Szalandrinót pedig kárával és csúfságával faképnél hagyták.